Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Somogy megyében Segesd településre látogatunk a mai műsorban, amely bármilyen meglepő, az ország fővárosának is tekinthető település volt az Árpád-korban. Kalauzunk Marics József és Borza Miklós plébános mindketten kötődnek Segesdhez. Marics József atya úgy, hogy itt látott életében először Ferencest, 4 éves korában búcsújáróhelyre ide jöhetett el a falujabeliekkel gyalogosan, Borza Miklós pedig plébánosa Segesdnek, ennek az ősi Ferences fészeknek, egykori királynéi városnak. A ma kevesebb, mint 2000 lakosú Somogy megyei település határában az ősi búcsújáróhelynél kezdjük sétánkat. Itt kérem Marics József atyát, hogy mutassa be nekünk, hol is vagyunk.
Segesd valamikor megyeszékhely volt. Szent István után segesdi főesperesség központja, és híres volt a ferences zárdája. Ahol állunk a kegykápolnánál, ettől jobbra, ahol van a református templom, a körül volt az az ősi ferences kolostor, mely 1290-ben kezdte meg a működését itt Segesden. 1295-ben, augusztus 15-én szentelték föl az ősi ferences kolostort, és a szentelésén elfoglaltsága miatt harmadik András királyunk nem tudott itt lenni, de Fenenna királynét leküldte, hogy az ő személyét képviselje, mert 1437-ig Segesd a magyar királynék központja volt. Tehát ide jöttek egy kicsit kipihenni magukat, kikapcsolódni a világ zajából, tehát rengeteg személy itt megfordult, és valamennyi királynénk. Most a török sajnos mindent romba döntött, 1744-ben Széchenyi Antal, mivel korábban megkapta a család Segesdet, ő tábornok volt, és megbetegedett. De akkor már itt volt egy forrás, volt egy atya, aki hát úgy, ahogy ellátta a lelkipásztori szolgálatot, és a hívek jöttek a forráshoz, imádkoztak, akkor ott megmosták a sajgó, fájó testüket, és úgy érezték, mintha szinte meggyógyultak volna. És a tábornok olyan betegséget kapott, hogy gyakorlatilag majdnem lebénult, tehát nagyon nehezen tudott mozogni. És néki is mondták, hogy hát mossa meg a lábait a forrásnál. Hát először elzavarta az illetőt, de a fájdalmak, az emberi nyomorúság rávitte arra, hogy lejöjjön, és mikor kezdte a lábát mosni, hívek mondták, de csak hittel lehet használni, és imádkozott, kérte a szűzanyát, hogy hát tegyen vele valamit, és kérem, csodálatosan meggyógyult. És 1744-ben ezt a kápolnát építette hálaadásul a Boldogságos Szűzanya tiszteletére. Most érdekesség a kápolna, hogy a Hunyadia közvetítésével Sasvárról hozták a fájdalmas szűzanya tiszteletét. Két helyen a templomba ott is van ez a régi festmény, és erről vették alapul képben és szoborban Segesden is a fájdalmas szűzanya ábrázolását, és mondhatjuk, hogy 1745 óta ez zarándokhely. De korábban is a ferencesek iránti tiszteletből a középkorban is jöttek, csak akkor nem mint zarándoklatra, hanem hogy a ferenceseknek a szentmiséjén, szertartásain részt vegyenek.
Sasvár az felvidék, ugye?
Felvidéken van, hála Isten voltam ott, gyönyörű bazilika rangban lévő hatalmas, szinte katedrális méretű templom, és az a nemzeti szentélye a szlovák katolikus egyháznak, és a boldogságos szűzanya, mint fájdalmas édesanyja, a nemzet védőszentje. És tehát így Magyarországon is ez megjelent. Két nagy búcsúja volt a segesdi kegyhelynek, ugye nagy boldogasszony és a kis boldogasszony búcsú.
Nagyon érdekes, hogy végül is a ferences kolostor és a segesdi kegyhely nem egyazon épület, tehát hogy nem vándorolt ide át a kolostor, hanem maradt az ősi helyén, ez Segesd határában van ez a kápolna.
A dolog azért van így, hogy Segesd a középkorban nagyon jelentős település volt, és egy ellipszis alakot próbáljunk elképzelni, amelynek a felső gyújtópontja, ahol volt a királynéi vár, volt a hatalmas plébánia templom, királyi kápolna, a főesperes szinte kis palotája, kápolnája, és még volt egy-két ilyen kis templom, ott mikor 7 temploma volt Segesnek, a ferencesek ott nem tudtak volna letelepedni, hanem a város szélén, tehát nem messze a kegykápolnától. De a török 1566-ban mindent elpusztított, a 70-es és a 80-as években tárták föl a segesdi vár, a királynéi palota, a régi egyházi objektumoknak, kápolnáknak a romjait, és amikor már lehetőség volt a török kiverése után, hogy a ferencesek letelepedjenek, akkor már bent a belvárosba, mondhatjuk, ott találtak otthonra.
Tehát ilyenkor érzékeli az ember, hogy micsoda hányatott sorsú a magyar történelem, hogy egy 7 templomos, jelentős, országos, fontosságú városból mára egy, nem tudom, 1500 lelkes kis falu lett.
És főleg, hogyha még azzal is dicsekedhetünk, hogy 1242-től 1248-ig Magyarország fővárosa volt.
Most látom, hogy végül is 2 kápolna van itt. Van egy, amiről beszéltél, József atya, amelyben a sasvári kegyképnek a másolata van, és hát van egy Pieta kápolna is.
Ez érdekes, hogy ahol a kegyúr a maga gazdagsága folytán egy ilyen szép egyházi épülettel ajándékozta meg a zarándokokat, akkor a hívek, a segesdiek úgy gondolták, hogy legyen egy ilyen ima fülke, szintén a fájdalmas szűzanya ábrázolásával, amely mindig nyitott volt, az tehát zárva, úgyhogy ha valaki följött ide hétköznap, akkor itt a szűzanya előtt tudott imádkozni.
És van egy szabadtéri oltár is, az a legújabb. Tényleg 3 kápolnánk van, van egy szabadtéri misézőhely, ugye, az azt szolgálja ott.
Pár évvel ezelőtt egy somogyszobi gazdag vállalkozó jónak látta, hogy hát ne ilyen ideiglenes sátrakat kell katonaságtól innen-onnan kérni, és hogy az alatt mutatták be a szentmisét, hogyha netán az idő nagyon borús volt, vagy esett, hogy legyen egy méltó. Na most én nagyon sajnálom, úgyhogy a műemléken nem tudok egyetérteni. Nagyon nyomott ez a kis kápolna-szerűség. Ennek sokkal magasabbnak kellene lenni, ha már ugye ott építették föl, mert akkor praktikusabb is lenne, tájba illőbb is. Hát így nagyon olyan egyszerű képet nyújt.
Segesnek van egy tudós monográfusa, Bozsóki Pál Gerő. Úgy hívják ezt a kis területet itt a kápolna körül, hogy Bozsóki Pál Gerő tér.
Hát a Gerő atyát mondhatom azt, hogy nem akarok dicsekedni, de atyai jó barátom volt. Segesden látta meg a napvilágot 1922. december 18-án Párizsban hunyt el 2004. április 15-én életének 82. évében. Hithű katolikus családból származott. A gondviselésnek köszönhetem, hogy kisgyermekkoromban láthattam, később ismerhettem, és atyai jó barátomként tisztelhettem és szerethettem őt. De nagyon jól ismertem Gerő atya szüleit, valamint testvéreit, valamint azok gyermekeit. A Bozsóki család meleg fészke, bölcsessége, szeretete, a ferences atyák élete, Szent Ferenc fiainak évszázados története olyan hatással volt a legidősebb bozsoki fiúra, a Palira, hogy nem véletlenül a szerzetes és a paptanári hivatást választotta. Gyönyörű közmondás volt a magyar családok életében, hogy minden családnak legalább 4 gyermeket kell vállalnia. Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a hazának, egyet az egyháznak. A Bozsóki családban ezt a tervet áfával együtt teljesítették, hiszen a 4 gyermekből 2 is ferences lett, Pál és Sándor, rendi nevükön Gerő és Lehel. Gerő atya boldogan tanult és tanított volna hazánkban, de erre az 1945 utáni események nem adtak lehetőséget. A kommunisták irányította, kormány és hatalom üldözte az egyházat, az egyházi iskolákat államosították, a ferences rend, Mariánus rendtartományát eltörölték, és csak 2 középiskola működhetett, Esztergomban és Szentendrén. Nem tudom megköszönni eléggé a gondviselő Istennek, hogy esztergomi ferences diák lehettem, akárcsak Gerő és Lehel atya. Gerő atya sokadik, de a leghíresebb segesdi származású szerzetes pap. A legelső, aki már országosan ismert, Segösdi Lukács, tudós teológus, az 1400-as években a rendtartomány főnöke, maga is külföldön tanult. A másik kiváló segesdi származású, Páter Segesdi Nagy Antal, nagyjából kortársa volt Segösdi Lukácsnak, kicsit fiatalabb, ő is tudó szerzetes, majd mint tartományfőnök írta be a rend nevébe az életét, munkásságát. A harmadik kiválóság Páter Takács Gergely, a 20. század kiváló paptanára, aki Esztergomban engem is tanított, nagyszerű nyelvész volt, latint, oroszt, franciát tanított, és Bozsóki Gerő, ferences egyháztörténész. A műveit 4 csoportra oszthatjuk, az első Segesdhez kötődő alkotásai. A legelső könyve, ami megjelent Párizsban, Adalék Seges történetéhez 1983-ban. Ez a nyitánya az ő történészi munkásságának, és nem is akármilyen. Ismertette Báthori Kata életét, ez volt a második nagy munkája, szintén Párizsban. Hát ha valaki elolvasta, akkor az egy gyönyörű képet kaphatott, hogy milyen is volt a világ itt az 1400-as években. Úgyhogy a segesdi millió, a bátoriak, a marcaliak világa, az szinte szervesen illeszkedik netán Firenze világához, és nem esünk bele a költői túlzásba. Harmadik műve a segesdi krónika. Hát ez egy gyönyörűség. Ha ezt az egyetlen könyvet adta volna ki Gerő atya, már neki külön meg kell köszönni, hol vannak olyan települések, akiknek egy ilyen gyönyörű olvasó könyvet ad egy tudós, ferences történész a nagyközség lakóinak a kezébe. Itt ebben a segesdi krónikában itt valami gyönyörű ötvözete van. Segesd, a ferences rendtartomány, Somogyország, a régi Segesd vármegye és Magyarország történetének. És Segesdnek a hírnevét gyarapította, ugyancsak drága gyöngyfüzérként megörökítette a királyok és királynék városa. Ez Szegeden jelent meg 2001-ben. Erre mondhatjuk azt, hogy Gerő atya szinte merengett a múltban, személyes vallomást tesz, és a Génius Loci maximálisan hatott rá. A munkáinak második része Árpád-kori Szent Erzsébet emlékei Párizsban. Az Életünk folyóiratban jelent meg egy nagyobb lélegzetű tanulmány 1988-ban. Ez a munkája Gerő atyának, ez nagyszerű, mert ő aztán a történész aprólékosságával, amit el lehet képzelni, Szent Erzsébetről összegyűjtött mindent. Ne felejtsük el, ő egy mosolygós, aranyos, kedves ember volt, volt a mindig olyan tündéri kedves humora, hogyha forgatjuk a könyveit, akkor elcsodálkozunk, hogy te jóságos Isten, a bibliográfiában micsoda hatalmas anyagot említ. A harmadik témakör az ő gazdag alkotásában magyarságunk színes világát bemutató kötetek. Itt Szent István király jeruzsálemi alapítványáról Márton Áron kiadó jelentette meg 1994-ben. Tudjuk, hogy Szent István királyunk házakat alapított a zarándokok részére Ragúzában, Rómában, Jeruzsálemben. És Gerő atya a jeruzsálemi, a legtávolabbi magyar házat kutatta ki, szintén a tőle megszokott szívósággal. Minden külön véleménynek is helyet adott, de a végén azért összegezte a dolgokat, és a konklúziót az tökéletesen megvonta. A másik egy ugyancsak nagy munka, a magyarok útja a pogányságból a kereszténységig. Amit ő leírt, a magyarok múltját illetően ilyen szakavatottan csak ő foglalkozott, mert ő a kényes témát is előmerte hozni, hiszen Párizsban élt, és a Magyar Tudományos Akadémia azért nem intette, nem dádázta meg, hogy azért ez már egy kicsit modern szemlélet. A következő nagyon szép átfogó munkája a hittérítő papok a magyar királyi udvarban. Óriási érdekességgel, izgalmassággal tárgyalja, lehetőségeket fölveti, hogy személy szerint kik térítettek itt, kik voltak azok, akik már Géza fejedelmünket vezették, irányították, majd nevelték Szent Istvánt. Majd a magyar királyi jelvényekről is szakavatottan ír, ez Ópuszta szeren 2001-ben jelent meg, tehát a koronáról, palásról, jogarról, országalmáról. És ő sem volt mentes, hiszen saját bőrén élte át, hogy mi történt 45 után, és egy nagyon szép művet adott ki. Az elnyomatásból a szabadságba, az egyház Magyarországon 1945-1990 között. A negyedik rész, ahová besorolhatjuk az alkotásait, a keresztesek, mohamedánok, bizánciak bemutatása, élete, szövődményes történelmi összefonódásuk és csatározásaik. Ezek közül az első a keresztes hadjáratok. Gerő atya nem minisztránsoknak szól, ő ír a hibákról, a bűnökről, de ír arról is, amit a keresztényeknek, a lovagoknak bizony meg kellett tenniük. A másik egy nagyon drámai könyv, amiben benne van az ő szomorúsága is, hogy hogy múlik el a világ dicsősége. A Jeruzsálemi Latin Királyság rövid tündöklése és hosszú haldoklása, ez a könyve címe, Szegeden jelent meg 96-ban. Egyházi író, művelt szerzetes paptanár a történelem szemüvegén át elénk tárta a gazdag, színes, néha szomorú múltat. Hála és köszönet néki, hogy halála után is a művei által tanít, nevel és vezet bennünket. Paptestvére, Lehel atya szegény nem működhetett nagyon sokáig papként, mert épp akkor szentelték föl, mikor a rendet föloszlatták, és itt kántorként működött. A harmadik testvér József, ő mérlegkészítő volt, a negyedik pedig úgy tudom, hogy mérnöki végzettséggel Kaposvárra került.
És volt egy unokatestvérük, aki még most is él, és ferences szerzetes.
Valóban Bánk atya, aki volt a rendtartomány provinciálisa, tehát főnöke, segesdi származású első unoka testvér, és amikor ő előjáró volt, akkor két atyát is leküldött Segesdre, de már nem az a régi szellem, az a régi légkör vette körül. A búcsúk is úgy megkoptak, leegyszerűsödtek, és a rend végül úgy látta, hogy az atyákat kivonják innen, és oda helyezik, ahol sokkal nagyobb szükség van rájuk.
József atya, te hol láttál életedben először Eleven Ferencest?
4 éves koromban, 1948-ban, édesapám még fogságban volt, és a nagymamával, édesanyámmal, megözvegyült nagynénémmel mentünk a misére, és ott hallottam, hogy megy a proszeció ide Segesdre, és fognak imádkozni, hogy a Jóisten a foglyokat segítse haza, és hogy gyűjtés is lesz, hogy a ferences templom a II. Világháború alatt elszenvedett károkat minél előbb próbálják orvosolni. Hát szerettem volna elmenni, de hát a 3 hölgy leszavaztak, hogy nem mehetek. Igen ám, de amikor láttam, hogy közel laktunk a plébániához, templomhoz, hogy mikor mennek a zarándokok, én ott néztem, és olyan vágy volt, mint egy kis nyápisz gyermekbe, hogy szerettem volna velük menni. De hát édesanyám meg a nagynéni nem. Nagymama, ő viszont ment a zarándokokkal. Integettem neki, és amikor édesanyámik végezték a munkát, én kiszöktem. És utánuk a nagybajomi zsidó temetőné értem utol a prosecciót. Hát egy darabig bírtam az iramot, de nagyon elfáradtam. És akkor a nagymama, szomszédnéni a hátán vitt, akkor megint gyalogoltam, és így érkeztünk meg Segesdre. És voltak a misék egymás után, és reggel 5 órakor az első szentmise, amelyen az egyik atya persejezetát gyűjtött. És mikor én ott feküdtem, ott aludtam Szent Ferenc mellékoltáránál, és mikor jön az atya, és én nézem, hát én láttam, hogy a mi papjaink volt káplán, plébános, nyugdíjas atya, azok fekete ruhába. Hát ez meg barna ruha. Hát meg milyen a feje? Akkor még volt a tonzúra. Nézem, te jó Isten! És akkor a nagymama odaadta ugye azt, amit szántak adományt, és így teszem bele a persejébe, és ő is úgy rám mosolyog, és akkor megállt, azt mondja, ebből a gyerekből pap lesz. Hát én kihúztam magamat. A nagymama mondja, ó, drága atyám, adná meg a jó Isten. Na, én hazajöttem, én csak 2 embernek mondtam el, boldognak és boldogtalannak, mint 4 éves gyerek, hogy én pap leszek. És a jó Isten meghallgatta az atyának a jövendőlését, mint ahogy a Giuseppe Sartót keresztelő káplán is megmondta, hogy ebből a Giuseppéből pápa lesz.
10. Szent Pius.
10. Szent Pius.
Hova valók vagytok, és mekkora a távolság van Segesd és a szülőfalut között?
Nagybajomi vagyok, tehát egy olyan 16-17 kilométer.
Azért most már jönnek, most is az zarándokok, ugye? Mikor vannak itt a nagybúcsúk?
Nagyboldogasszony és kisboldogasszony követő vasárnap. Na most azt nem mondom, hogy ugyan annyia, mint régen, de azért még megköszönjük a jó Istennek, hogy modern módon vonattal, akkor gépkocsival jönnek. Tavaly én voltam a búcsúi szónok, miséző, elég szépen voltak.
Itt hagyjuk ezt a szép zarándok helyet. A segesdi Ferences templom és kolostor dombjához érkeztünk, egy óriási platánfa ad árnyékot, elég szép jó idő van, és sárga-fehér színekre van festve a templom is, a kolostor is. Marics József atyát kérem, hogy meséljen nekünk erről a szép helyről.
Olyan helyen vagyunk, amely a magyar történelemhez 1000 szállal kötődik. Ha most a templom bejáratához állunk és nézünk előre, itt mind Árpád-kori emlékekkel találkoznánk, hogyha hatalmas ásatások lennének. Jobb oldalt van a föltárt, de újra temetett magyar királynéi palotának és a várnak a helye, ahol 1437-ig, amikor a Marcali család birtoka lett, valamennyi királyné megfordult, különösképpen IV. Béla szerette Segesdet olyannyira, hogy ő horvát bán volt, de hogy legyen egy tuszkulánuma, ahova el tud vonulni, ami az övé, Béla várot, egy nagyon szép palotát épített, de gyakran följött ide a királyné központba, hiszen édesanyja Gertrudis is sokszor megfordult, és akkor így emlékezett rá. Vagy visszaidézte azt az időt, amikor Erzsébettel, a nővérével voltak itt. A 3 szentéletű leánya is szintén gyakran megfordultak, éltek itt, Margitka, Jolánta és Kinga, akit nem is olyan nagyon régen avattak szenté. Tehát Segest az Árpádházhoz kötődik ezer szállal, de ugyancsak nagyon kötődik a ferences rendhez. Lent a kápolnában, ott már szó volt róla, hogy 1290-ben telepedtek le a ferencesek, nem itt, hanem a kegytemplom közelében. Itt 7 templom volt összesen, tehát is nagyon előkelő főesperesi kis palota, lakosztálya, előkelő plébánia, akkor voltak ilyen templomigazgatók, kiöregedett atyák, meg maga a rend nagyon komoly létszámmal, tehát lehet mondani, hogy a papok városa volt. Most 1566-ban a török mindent romba döntött, kivéve a várat, mert ez úgy illeszkedett a Buda, Szigetvár, Babócsa, Berzence, Segest, Nagykanizsa védelmi vonalba. És úgy történt, a török átadta 1686 után a várat, hogy őket sem bántották, és így megmaradt épségben. Sajnos a Habsburgok 1701-ben félve, hogy a nemesi ellenállás fészkei lesznek a magyar várak, ezért fölrobbantotta. Most a ferencesek már 1687-ben visszatelepedtek, de akkor ide, a mostani helyére, azzal a elgondolással, hogy egy kolostor, egy templom építéséhez kell anyag. És itt annyi rom volt, hogy az iszonyatos, és ezt szorgalmas munkával a téglákat, köveket kitermelték, beépítették a templomba, a kolostorba. 1747-ben fölépül mind a kettő, de majd csak 1778-ban Bajzát József áldja meg, mert addigra belülről a környékét kicsinosították, úgyhogy valóban ez egy szellemi, lelki, sugárzó központ volt, főleg, hogy itt volt a megye legelső patikája. Tehát a ferences atyák gyógynövényekkel gyógyították a környék lakosságát, és ez egészen majdnem a kiegyezésig ez működött, de olyan szinten, hogy a végén már az atya, aki vezette, az komoly tanulmányokat is végzett, hogy ismerje a gyógyszerész munkakörnek minden csinyát, binyát, és hogy a betegségre a gyógyszerek milyen növényekben találhatók meg. A Széchenyi család volt tehát a kegyura Segesnek, és itt is nagyon sokat segítettek, hogy ilyen gyönyörű templommal és ilyen szép, csodálatos kolostorral ékeskedjék Segesd egykori főváros, mezőváros. Most az is az érdekessége Segesdnek, hogy Nagyatádon ott Mariánus atyák voltak, de itt pedig a Szent László rendtartomány atyái, és ennek volt a központja. Tehát itt választották a tartomány főnököt a Szent László provincia élére.
Ezek a ladiszlaiták, akik azt hiszem, hogy Horvátország, Zágráb is hozzájuk tartozott, ugye?
Igen. Akkor nyilvánvaló, hogy még annyi ferences ott sem volt, bár ők korán sem szenvedtek annyit, mint mi, de a hivatás azért a török invázió miatt ott is megcsappant. A török kiverése után egy szellemi, lelki pezsdés kezdett kibontakozni. Nagy kár, hogy Somogyba mindig volt bizonyos széthúzás, mert itt a ferencesek működtették a gimnáziumot, most ezt kellett volna fejleszteni. És Kaposvár meg szerette volna bezáratni, hogy csak ott legyen a gimnázium. Most amíg a megyeszékhely és Egest vitatkoztak, egymást támadták, az alatt a reformátusok Csurgón fölépítették a gimnáziumot, a katolikus Festetics György, ami kegyurunk Berzence kegyura támogatásával.
Ismerkedjünk meg a templommal közelebbről.
Tehát itt a Szent László rendtartomány működése idején, 1786 előtt itt sok atya volt. Annyira ügyeltek arra, hogy legyen olyan atya, aki magyarul is tud gyóntatni, akkor legyen, aki németül, horvátul, akkor legyenek olyanok, akik a gimnáziumban tudnak tanítani, és akik a lelkipásztori munkát sikeresen, eredményesen végzik, tehát nagyszerű szónokok. És az a meglepő, hogy nem volt semmi torzsalkodása, három nem messze volt Szigetvárja kapisztránus, Mariánus rendtartomány Nagyatád, és akkor itt meg Szent László rendtartomány. Igaz, hogy volt egy csodálatos törvényük, a koldulási terület. Na most ott nem volt ajánlatos letérni és bemenni a másik területre. Tehát erre ügyeltek.
És a te szülőfaludban, Nagybajonban ki koldulhatott?
Nagybajonban ők koldulhattak. Én emlékszem, ugye 50-ben volt a rend föloszlatás, akkor már nagy 6 éves fiú voltam, és mivel ugye láttam 4 éves koromban ferences atyát, meg hát atyákat, testvéreket, általában úgy koldulni testvérek jöttek, egy szürke csacsi, akkor egy kis kordé, amíg üresen, addig mind a ketten benn kuporogtak. Ha a csacsi olyan alultáplált volt, akkor az öregebbik ült a kordéba, a másik meg gyalogolt. Vagy a csacsi előtt, vagy így fogta a kordét, hogy akkor könnyebben tudja menni. De olyan szépen adtak a atyáknak, úgyhogy szegény jószág már bizony nehezen, főleg ide föl a várdombra, nehezen húzta föl, és itt meg nagyon örültek, hogy mennyi mindent kaptak, mondjuk a jó bajmiaktól, vagy böhönyeiektől. Most ettől más irányba, Mesztegnyő irányába már nem nagyon lehetett menni, mert az a másik rendtartományé volt.
Szépen föl volt osztva, és a békesség záloga az, hogy a megegyezés az pontos legyen. Borza Miklós plébános úr is közben megjött. Mire használják most a kolostort? Mire tudják használni? Elég szép állapotban van legalábbis ez a része.
Jelenleg a kolostorban a megyei önkormányzat szociális otthonának egy részlege működik, ahol a fogyatékkal élők használják. A ferences rendtartomány, amikor visszakapta a kolostort a rendszerváltás idején, akkor 100 évre úgymond odaadta a megyei önkormányzatnak, hogy használják. A másik felében pedig zarándokszállás is van, illetve helyi kiállítás a Ferencesen történetéből, helyi történetéből, erre használjuk a kolostor másik felét.
Betérünk a templomba, egy igazi, szép barokk szentély. József atya, meséld el a hallgatóknak, mit látunk.
Régi, hagyományos, tehát a mennyezetig érő fa oltár, gyönyörű barokk templomról van szó, nagyon szép oszlopokkal, és a ferences rend szentjei, és akik ezen a vidéken, hogy ismertek, azoknak a képei, pontosabban szobrai. A templom védőszentje Szent László királyunk, aki nagyon sokszor megfordult Segesden, és hát hogyan is lehetne őt ábrázolni, mint lovon. És az érdekesség, hogy majd hátul látni fogjuk azt a képet, amelyiket én gyerekkoromban is láttam, és azt gondoltuk, hogy az az régi török kiverése utáni kép. Aztán kiderült, hogy ez a kép, ez még régebbi, csak ezt az atyák talán egy kicsit világiasnak tartották, és a másik képet pont ugyanekkora méret, és azáltal vált ismerté. És amikor restaurálni kellett a képet, akkor jöttek rá, amikor kivették a keretből, te jóságos ég, hát egy gyönyörű kép van alatta. Most nagyon tágas a szentély, ez azért is ilyen nagy, mivel hát kellett a hely, ugye az atyáknak, ő közösen végezték régen a zsolozsmát, és jobb oldalt bizony voltak a stallumok, ahol a tartományfőnök, aki itt székelt, házfőnök, és mindig voltak itt Horvátországból, más helyekről küldöttek, netán egyházi, világi méltóságok, tehát azokat a szentmisén, a templomba illő módon meg kellett tisztelni, hogy legyen előkelő ülőhely. Tehát a ferencesek praktikusak is voltak.
Hol van az a Szent Ferenc oltár, ahol 1948-ban szundikáltál a hajnali mise alatt?
Hát kérem szépen, itt van, csak akkor még az az érzésem, hogy rosszabb volt a most már restaurált állapotba, tehát itt valóban szundikáltam, aludtam, és mikor kezdődött az 5 órai mise, akkor itt láttam a ferences atyát, és elcsodálkoztam ruházatán, ábrázatán.
És Szent Ferenc a stigmákat kapja meg éppen, azt ábrázolja ez a Szent Ferenc oltár a templom hajó és a szentély találkozásánál a diadalív bal oldalán. Hol a Szent Antal oltár? Itt is a paralell, azt látjuk?
Igen, tehát azért a ferences szenteknek a elhelyezése oltároknál a régi hagyományt követik. Most Segesd is egy szellemi, lelki műhely volt. Én emlékszem gyerekkoromban, hogyha egy proszeció eljött, hogy azok milyen alaposan végignézték a templomot. És mikor hazamentek, akkor nem győztek mesélni, hogy jaj, milyen gyönyörű, milyen csodálatos, és nagyszerűen tudták a szenteket is. Akkor lehetett venni ilyen kis brossúrát, imakönyvet, ferences kiadványokat, és elindult egy elmélkedése, tovább élése a ferences szellemiségnek, lelkiségnek.
Akkoriban még nem a brazil, meg különböző latin-amerikai, meg egyéb szappanon operákat nézték, és azoknak a szereplőiről beszélgettek, hanem a szentek betöltötték a fantáziájukat, a lelki világukat, ugye az embereknek?
Igen, tökéletesen. Ezt én magam is a családunkban, ezt mindig is éreztem, de tudom, hogy akik így zarándoklaton részt vettek, ezt olyan szépen, olyan csodálatosan megélték. Na most nem beszélve arról, hogyha netán valakinek tényleg nagyon fájt ugye a lába, és ott megmosta, és utána a lábfájás eltűnt, hát akkor ennek megint úgy híre ment. Tehát fölértékelődött Segesd mindig is.
A szószék is nagyon szép.
Ez a hagyományos barokk, ugye hát Ferences, Szent Ferenc keze, mint egy kinyúlik.
Keresztel a kezében.
Igen, igen, igen.
A kereszt egyébként általában kivehető, és a szónokok régebben, nem tudom, ezt én csak hírből tudom, amikor mondták a homíliát, akkor a keresztel ottan a kezükben tartották és nyomatékosították az igazságot. Láttál ilyen?
Én még emlékszem gyerekkoromban, hogy ahol nem ferences volt, hogy volt olyan atya, aki vagy hozta magával az ő keresztjét, vagy a sekrestjéből vett, és azzal ment a szószékre, és akkor a jobb kezébe az volt, és ott az a gesztikulát fölemelte, akkor mint egy majdnem fenyegette ugye a bűnösöket a megtérésre. Igen, igen.
És a másik ehhez a kereszthez, Szent Ferenc kezébe levő kereszthez kapcsolódó információ, ami még így eszembe jut, állítólag a szónokhoz is kell, hogy figyelmeztesse, hogy másról ne beszéljen, csak a keresztről, illetve a megváltásról.
Valóban a szószék az már ráhangolta a szónokot, hogy Isten házában van, egy olyan helyen, ahol neki az Isten igéjét kell hirdetnie. És valóban ehhez ragaszkodtak, csak ha egy bűnt, egy erényt illusztrálni akartak, bemutatni, vagy tőlük elrettenteni az embert, akkor hoztak világi példákat.
Borza Miklós plébános úr Somogyszobon lakik, hány települése van?
4 település tartozik hozzám, közülük legnagyobb Segesd, Somogyszob, Bolhás és Kaszópuszta Darvas pusztával együtt, tehát ez a 4 település tartozik.
És melyik dolgoztatja meg leginkább a plébánost?
Ahogy József atyától is hallottuk, a Segesdnek a nagy múltja vonzza a zarándokokat, turistákat is, és itt van a legtöbb munka is ebből kifolyólag, vele a szociális otthon, az iskola nagysága, tehát mind magával hozza, hogy itt több munka van, mint mondjuk a másik falvakban.
Úgy tudom, hogy márai életrajza is kötődik ehhez a templomhoz.
Igen, Horváth Imre Albin atya elődöm fedezte fel az anyakönyvben, miközben olvasgatta, böngészte a múltat itt Segesden, hogy van egy Grosmit Sándor nevű író bejegyezve az anyakönyvbe, aki itt kötött házasságot, és ekkor derítette ki, hogy Márai Sándorról van szó, aki 1936-ban, ha jól emlékszem, ebben a templomban kötötte meg a házasságát Macner Ilonával, akit érdekes módon aznap kereszteltek meg, hiszen zsidó származása miatt ő nem keresztény volt, hanem azon napon vált Segesden szintén keresztény, katolikussá.
Tehát a ferencesek keze benne van a dologban.
Az egyháznak nagy szerepe van a zsidó mentésben ilyen formán is, tehát ezt kár lenne tagadni, és sokan próbálják ezt eltussolni, ezt a dolgot, de ilyen módon is nagyon sokat segítettek a bajba jutottakon.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Segesden jártunk, Marics József és Borza Miklós volt a kalauzunk. Észrevételeiket várom a hitvilag@lánchidradio.hu címre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.